kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai versenyképesség hanyatlását nevezte az egyik legsúlyosabb kihívásnak Orbán Viktor Strasbourgban. A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a magyar soros elnökség programjáról az Európai Parlamentben. A kormányfő azt mondta, az Európai Unió helyzete jóval súlyosabb, mint 2011-ben az első magyar uniós elnökség idején volt. Kifejtette, Ukrajnában, Európában dúl egy háború, súlyos konfliktusok vannak a Közel-Keleten és Afrikában, amelyeknek érezni a hatásait, következményeit. Minden nemzetközi konfliktus ma az eszkaláció veszélyével fenyeget, tette hozzá. Elmondta, a migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket öltött, a biztonsági fenyegetések pedig a schengeni térség megbénulásával és szétesésével fenyegetnek. Szerinte a migráció kérdésében csak a közös megoldás jöhet szóba, a tagállamok egyedül erre nem képesek. Emiatt javasolja, hogy az EU csúcsok, valamint az eurózóna csúcsokhoz hasonlóan a schengeni tagállamok is tartsanak csúcs találkozókat. A magyar miniszterelnök szót ejtett még a védelmi ipar fejlesztéséről, Szerbia EU tagságának szükségességéről és a következő uniós költségvetési ciklusról, amelynek szerinte kiemelt figyelmet kell fordítania a mezőgazdaság támogatására. Gyekicki Márton, a DK politikusa, a Közéleti Lapok címlapjára került legutóbbi akciójával. Orbán Viktor sajtótájékoztatója közben kérdezte kiabálva a magyar kormányfőt az Európai Parlamentben, hogy mennyiért árult el a hazát. A közjáték után a miniszterelnök zavartalanul folytatta a beszédét. Délelőtt 9-kor tart vitát az Európai Parlament a magyar soros elnökség programjáról, ahol először a magyar miniszterelnök mutatja be elnökségének prioritásait. Orbán Viktor felszólalása után előbb a képviselőcsoportok vezetői, majd pedig az EP képviselők fognak felszólalni. A meghallgatást eredetileg szeptember 18-ára tervezték volna, azonban a Boris ciklon, valamint az árvízhelyzet miatt elhalasztották. A Tisza párt elnöke szerint a magyar kormánytagja elszólta magát az energiárak kapcsán az Európai Parlamentben, és kiderült, már szó sincs valódi rezsicsökkentésről, és Magyarországon is európai rezsiárak vannak. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, Nagy István agrárminiszter az Európa rekorder élelmiszerinfláció kapcsán feltett kérdése, válaszul azt mondta, a brutális áremelkedés oka az volt, hogy a kormány európai szintre emelte az energiárakat. A magyar és a szerb kormány problémamentes együttműködése biztosítja a lehetőséget arra, hogy ne legyen akadálya vállalatközi együttműködések felépítésében sem, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a Magyar-Szerb Üzleti Fórumon. Szijjártó Péter szerint arra van szükség, hogy a világgazdaság és a világkereskedelem szabadsága teljes mértékben érvényesüljön. Hangsúlyozta, a magyar-szerb együttműködés az elmúlt évek folyamán igazi sikertörténetté vált. Magyarországot nem érinti az orosz földgáz ukrajnai tranzitjának várható leállítása, hiszen már a hazánk ellátása döntően a török áramlat nevű vezetéken keresztül zajlik, közölt a miniszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, annak idején a beruházás miatt fenyegetésekkel szembesültünk a szövetségeseink részéről, de ha a megépítéséhez nem lettünk volna elég bátrak, akkor ma óriási bajban lennénk, nem tudnánk garantálni az ország gázellátásának biztonságát. Az esetleges ukrán NATO tagsággal kapcsolatban arra figyelmeztetett, ma az ország felvétele a harmadik világháború kirobbanását idézni elő a kollektív védelemről szóló cikke miatt. Elmondta, amikor zárt ajtók mögött tárgyalnak a NATO tagállamok külügyminiszterei, akkor döntő többségük ezt az álláspontot képviseli. Majd ezt az Európai Unió bővítéséhez hasonlította, mondván, hogy Szerbiát is a csatlakozással hitegetik egyesek, szűkebb körben viszont azt sorolják, hogy ez miért nem lehetséges. Ez nem tisztességes, szavai szerint. A miniszter végül kifejtette, a kínai elektromos járművekre kivetett EU-s büntetővámukat csupán 10 tagállam szavazta meg, 5-en ellene voltak, 12-en pedig tartózkodtak. Ha ebből valaki azt hozza ki, hogy a többség a javaslat mellett van, az vagy hülyének nézi a közösség teljes egészét, vagy elég lesújtó véleményt ad az európai demokráciáról, vagy kompletten meg akarja ölni az európai versenyképességet, fogalmazott. Alstom gyártmányú használt villanymozdonyokat tesztel a Mástart utasok nélküli próbaüzem keretében. A sikeres tesztelési időszakot követően köthető meg a szerződés, az összességében 27 darab, 15 azonnal és 12 opcionálisan lehívható mozdony leasingelésére, közölte a MÁV. Óránként 290 kilométeres széllökésekkel közelít a Milton hurrikán Florida felé. Legutóbb 2005-ben pusztított ilyen erős vihar a Mexikó jövőben. Floridában eddig még soha nem került sor a mostanihoz hasonló mértékű evakuálásra, az autópályákon hatalmas dugók alakultak ki, miközben mindenki próbál biztonságosabb helyre húzódni. Végül az időjárásról. Nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadékzóna vonul majd át, összességében sok helyen valószínű eső, zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők, az esemény vendége Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Megjelent az új ember október 6-ai száma, a tartalomból, az evangéliumi üzenet erejével a társadalomban, kérdések és válaszok a kattárson, a Medjugorjéban kialakult kultuszról, kommentár a döntésről, második rész. Rábízhatjuk magunkat Isten angyalaira, megáldották a felújított EGRI bazilikát. Mi a szükséget szenvedők oldalán állunk. Beszélgetés Cezár Esszeján libanoni apostoli vikáriussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. A Magyar Kurziló Mozgalom Nemzeti Titkársága az EGRI Főegyházmegye Kurzilós Titkárságát kérte fel az idei országos ultraja megrendezésére. Az EGRI közösség idén ünnepli fennállásának 30 éves évfordulóját. Az október 5-én a Bazilikában megtartott találkozón Gulyás Zsolt atya, az EGRI Főegyházmegye Kurzilós közösségének lelkivezetője köszöntötte a megjelenteket. Őt hallják most.
30 évvel ezelőtt, 1994-ben tartottuk az első kurzilókat. Úgyhogy nekünk kettős ünnep ez a mai ünnep, és itt a Szent Mis elején nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Ternyák Csaba érsek urat, aki a mi egyházmegyénkben mindig nagy lelkű támogattunk, és ezt a mai eseményt is támogatta, úgyhogy ezúton is szeretnék megköszönni érsek úrnak a sok-sok évi támogatást. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Székely János szombathelyi püspök urat, aki a Magyarországi Kurziló Lelkiségi Mozgalomnak a lelkipásztori felelőse, hogy eljött közénk és együtt ünnepelnek. Ennek a mai napnak a jelmondata az, ami érsek úr január 1-én meghirdetett a körlevelében, Venite ad rimus dominum, ami a bazilikának a homlokzatán áll, hiszen nekünk egri egyházmegyéseknek 5 évig ilyen részben tudtuk a bazilikát használni, és ezért az európai húziló is Budapestre került, bár vágyunk volt, hogy itt legyen, de a felújítás az már előbb elkezdődött, illetve ilyen értelemben el kell ezt engednünk. Itt ebben a Szentmisében azért jöttünk, hogy hálát adjunk az Úristennek a megtapasztalt szeretetéért. Ugyanakkor szeretnénk erőt kérni a küldetéshez, hogy az apostoli munkánkat tudjuk folytatni, és valódi gyümölcsöket tudjunk teremni. És hálát adunk, illetve erőt kérünk azokért az áldozatokért, amely a keuszulósok lelkületében ott van. Arzinio mondta, amikor itt volt Magyarországon, hogy a Eduardo Boninak a kis csoportjába tartozott, hogy a kúziló lelkiségi mozgalom a kúzilósoknak az áldozatából él. Köszönöm azokat az áldozatokat, amelyet Krisztusért hoztok, amikor időt, pénzt áldoztok és örömmel hirdetitek Krisztus örömhírét. Tehát kérjük az Urat, hogy adja nekünk az ő szent lelkét, ugyanúgy, ahogyan Szűz Mária méhében, a Szentlélek erejében megfogant a második isteni személy, a Fiú Isten, ugyanaz a Szentlélek legyen a mi erősítünk, pártfogunk, hogy mi is Krisztust tudjuk hordozni, és Krisztust tudjuk megszülni ebben a világban.
Isten is fiatal, már ő teremtett mindent. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, őt hirdeti a föld és az ég. Szólít, meghív, hogy a szíveddel is láss. Ami fiatal, az Istennel is összekapcsol. Nézd és lásd, ő nem őszakálú öreg aggastyán. Ránk vár egy szó, mit neked sok meg lelked, arra hív, hogy kimond az igen. Eljön ő, akár egy falatnyi kenyérben, minden nap vár rád, hogy beleépítsd Isten országát. Isten is fiatal, bár ő teremtett minden. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, ő hirdeti a föld és az ég. Isten is fiatal, bár ő teremtett mindent. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, ő hirdeti a föld és az ég. Minden Isten is fiatal, és bennünk lát.
Ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba érsek mutatta be. Műsorunk folytatásában érsekatya prédikációját hallják.
De Colores. Örömmel fogadtam el Gulyás Zsolt plébános atyának egyházmegyénk felelősének felkérését, hogy a mai országos kurziós találkozó alkalmával közösen adjunk hálát a mozgalom 30 évéért az Egri főegyházmegyében. Nagy öröm számomra, hogy velünk ünnepel a magyarországi kurzió lelkivezetője Székely János püspökatya. Köszönöm nektek, mindannyiotoknak, hogy egy héttel bazilikánk megáldása után ilyen rangos, országos találkozónak adhatunk helyet. Tudom, hogy sokan vannak közöttünk olyanok, akik nagy áldozatot vállaltak azért, hogy távoli vidékekről is ellátogassanak ma Egerbe, hogy eleget tegyenek a tetőtől talpig megújult bazilika homlokzatán olvasható meghívásnak, amely a mai találkozó mottója is, ahogy már hallottuk, Venite adoremus dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat. Kedves kurziósok, ma tehát elsősorban azért jöttetek ide, hogy együtt imádjuk őt. Nem azért, mert kötelező, mert elvárás, mert úgy illik, hanem mert öröm, mert feltöltődés, mert megújulás. Megtapasztaljuk, hogy az ő népe lehetünk, az ő testvérei, családja, mondhatnánk háza népe. Ahogyan a Szentmise harmadik kánonjában imádkozzuk, népet gyűjtesz magad köré szüntelen. Ma, akik itt vagyunk a bazilikában, mi az ő népe vagyunk. Minden székesegyház más. Minden püspöki székhelynek megvan a maga sajátossága, minden egyházmegyének megvannak a sajátos lelkiségi vonásai. A kurziós találkozó Egri helyszíne kettős hűségre hív minket. Hűség a hazához, és hűség katolikus egyházunkhoz. A hűség sokkal több megszokásnál, hagyománynál. Nem lehetünk csak úgy véletlenül, vagy megszokásból hűségesek. Amikor ezer okunk van arra, hogy meggyőződésből, tudatosan, szabad választással döntsünk újra és újra, minden nap Jézus Krisztus és az ő egyháza mellett. Az Egri érsekség palota együttesének a líceumhoz legközelebbi sarkánál olvasható egy régi felirat, amely a 19. század egyik neves magyar politikusát idézi, itt nem hirdetni, itt csak tanulni lehet a hazafiságot. Ahogy ez a város a hazaszeretetről, úgy az Egri bazilika a pápa iránti hűségről híres. Itt a pápa iránti szeretetet és hűséget nem annyira hirdetni, mint inkább tanulni lehet. Elég feltekinteni és egy kicsit elmélkedni azon a freskón, amelyik az orgona előtti dongaboltozaton látható, majd kifele mindenki hátul van a templomban, hátul mindenki egy picit elmélkedhet róla. Azon a freskón két bazilika, két templom látható egymással szemben, a Szent Péter bazilika és az Egri bazilika. És az Egri bazilikából két oldalt, két körmenet indul el a római Szent Péter bazilika felé. Az egyiknek az élén Szent István király halad, és mögötte a történelmi nagyságok. Takács István festette, fantasztikus, csodálatos festő volt, hiszen felismerhetők a régi festményekről történelmünk jeles alakjai sorban mind ott vannak, és a sor végén még felfedezhető Pirker János pátriárka érsek is ennek a bazilikának az építője. Ez látható ebben a karéban. A másik oldalon látható, hogy népviseletbe öltözött emberek zarándokolnak mind Rómába. Ugye mind a két zarándoklat Rómába vezet, és ennek, ahogy ott Szent István, ezen az oldalon pedig az akkori érsek vezeti a körmenetet, a zarándoklatot. Szapik érsekről van szó. És Rómába tartanak mindannyian. És a képnek a felirata: Uram, kihez mennénk? Nálad vannak az örök élet igéi. És ennek a képnek a különlegessége az, hogy ez 1950-ben készült. 1950-ben. Amikor a magyar egyház vagy a magyar szerzetesség kérdése, az csupán vagon kérdés volt. Amikor bezárták a katolikus iskolákat, amikor megszorították a püspököket, börtönben volt már Mindszenty bíboros, és ez a kép miről tanúskodik? A magyar katolikus egyház pápa iránti, Róma iránti hűségéről, hogy mi a Szent Péter bazilikába zarándokolunk, mert számunkra az egyház feje Péter. És Péter mai utóda, a mai Péter, a mindenkori Péter. Az volt az az időszak, amikor meg akarták osztani az egyházat. Amikor papi béke mozgalmat hoztak létre, azért, hogy elválasszák, leválasszák a Szentatyától. Azért, hogy aztán, ha a nemzeti egyház jön létre, akkor lehet manipulálni és befogni politikai célokra a katolikus egyházat. Nos, ez a festmény, ez a freskó ékes bizonyítéka annak a hűségnek, hogy itt, Egerben a pápa iránti hűséget tanulni lehet. És azóta is fontos nekünk a pápa minden megnyilatkozása, aki éppen ezekben a napokban egy szinódust vezet az egyház megújulásáért. Mert egy pápa lehet szimpatikus, szívünknek kedves. Lehet olykor akár még kritika tárgya is. Egy dolog azonban biztos. A hit dolgában számunkra ő Krisztus földi helytartója, az egyház egységének záloga. Ezért imádkozunk mindig lelkesen, amikor a pápai himnusz felcsendül a jeles nagy összejöveteleinknek a végén. Ferenc pápa október 2-án a szinódus megnyitásán elhangzott szavai számunkra is iránymutatást adnak. Engedjék meg, hogy egy kicsit hosszabban idézzem most őt, a minap elhangzott szavait. Az egyház a hivatásánál fogva a gyülekezés vendégszerető helye, ahol a kollegiális szeretet tökéletes harmóniát követel, amelyből erkölcsi ereje, lelki szépsége, példamutatása fakad. Gondoljunk csak pünkösd reggelére, folytatja a pápa, ahogyan a lélek megteremtette azt a harmóniát a különbözőségekben. De colores, a különböző színekben. Az egyháznak szüksége van békés és nyitott helyekre, amelyek mindenekelőtt a szívekben jönnek létre, ahol mindenki elfogadottnak és befogadottnak érzi magát, mint az anyja ölében fekvő gyermek, mint az apja arcához emelt csecsemő. Eddig a Szentatya idézete. Szent Pál apostol a mai szentleckében arra emlékeztet bennünket, hogy mi vagyunk ez a gyermek. Mi vagyunk az a csecsemő, akit a mennyei atya az arcához emel. Kiválasztottak vagyunk, fogadott fiak, megajándékozottak. Az egyszülött fiúnak, Jézus Krisztusnak testvérei és társ örökösei. Nagy tehát a mi hivatásunk. Arra szól, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk Isten színe előtt. Nagy okunk van tehát az örömre, amelyről az első olvasmányban Zakariás próféta tanított. Örülj és újjong, Sion leánya, mert nézd, már is jövök, hogy nálad lakjam. Isten gyermekének lenni ugyanakkor feladatot is jelent, mert örömünket nem rejthetjük véka alá, nem zárhatjuk magunkba. Ferenc pápa írja az Evangelium Gaudium, az Evangélium Öröme című apostoli buzdításában, idézem őt: amikor az egyház az evangelizálás feladatára hív, nem tesz mást, mint hogy megmutatja a keresztényeknek a személyes kiteljesedés igazi dinamizmusát. Itt fedezzük fel a valóság egy másik négy törvényét: az élet olyan mértékben növekszik és kérlelődik, amilyen mértékben odaajándékozzuk mások életéért. Az élet olyan mértékben növekszik és kérlelődik, amilyen mértékben odaajándékozzuk azt. Végső soron ez a misszió. Odaajándékozni az életünket, teszem hozzá. Folytatjuk a pápával. Ismerje meg a világ, mit is jelent az evangélium jó híre, de ezt a jó hírt nem adhatják tovább szomorú és letört emberek, sem türelmetlen vagy aggódó emberek. Nem adhatja tovább más, csak akinek élete a Krisztusban gyökerező örömöt sugározza. Eddig a pápai idézete. Fogadjuk tehát be, testvérek, a pápa buzdítását. Járjunk együtt az úton, hallgassuk az Urat, és hagyjuk, hogy a lélek fuvallata vezessen bennünket. Tudom, hogy mindazok, akik akár csak egyszer is a kurzió rövid kurzusán részt vettek, új szempontokat, új impulzust kaptak ahhoz, hogy felismerjék, milyen gazdag és színes a világ, és hogy benne mi magyarok milyen kivételezett helyzetben vagyunk itt Európa közepén. Tudom azt is, hogy a kurzió mindenekelőtt nem tanfolyam, nem is egy lelki gyakorlat, hanem az Istennel való állandó találkozás élménye. A szentírás olvasás, elmélkedés, szentbeszédek, lelki gyakorlatok és továbbképzések mind-mind segítenek abban, hogy Isten jobban megismerjük, és vele bensőséges, baráti viszonyt alakítsunk ki. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy életünkben lehetnek hullámvölgyek is. Amikor súlyos kísértéseket is átélhetünk. Jeremiás próféta csalódottságában még a hivatását is fel akarta adni, amikor így beszélt: nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Még Jeremiás próféta életében is a hűség kipróbált hűség kellett, hogy legyen, amelyben a kísértések, az esetleges hűtlenségek, a forradások csak megerősítették az Istenhez való tartozás mélységét. Szűz Mária lelkét 7 tör járta át. A mai evangélium sem éppen az anyai büszkeség erősítését szolgálja. Amikor jelezték neki, hallottuk az evangéliumban: anyád és rokonaid várakoznak rád, mert beszélni akarnak veled. Jézus így válaszolt: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd tanítványai felé mutatott, és így válaszolt: ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Mária nyilván nem sértődött meg, mert megértette, hogy Jézus hozzá és rokonaihoz való kapcsolatát is az ige hirdetés, az evangelizáció, a misszió dimenziójába helyezi. A Máriához és a rokonaihoz fűződő vérségi kapcsolatnál fontosabb, hogy ők a mennyei atya akaratát teljesítik. Ebben áll a hozzájuk fűződő kapcsolat mélysége is. A mi rokoni kapcsolataink is akkor lesznek igazán mélyek, hogyha azt az Isten belső életébe tudjuk bevinni. Ha imádságainkban úgy szerepelnek, hogy az Isten akarata teljesedjen általa. Kedves testvérek, végezetül mi mindannyian Isten népének tagjai vagyunk. Sőt, Isten megváltott gyermekei, egymás testvérei. Életünkben felcsillan, jelen van az evangélium öröme. Úgy, mint amikor a reggeli nap sugarai megvilágítják ennek a bazilikának a homlokzatát, és azokat a betűket, azokat a szavakat, amelyeket olyan sokszor ma már elmondtunk, venite adoremus dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat. Amikor a reggeli nap sugarai megvilágítják, csodálatosan ragyognak. Így csillanjon fel a mi életünkben is az evangélium öröme. Emeljük fel szívünket, mert az Úr nélkül szürke, lapos és unalmas lenne minden. Vele azonban feltárulnak a világ színei és az élet szépségei, és életünknek célt és értelmet ad. Hála legyen érte Mesterünknek és megváltónknak. Benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. De Colores. Amen.
A Korzió Mozgalom országos találkozóján a Szentmisét követően tanúságtételekkel elevenítették fel az elmúlt évtizedek kegyelmeit. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
A vitéz szőcs. Egy szőcsről mondok mesét, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. De mégsem. Volt neki egy tűje, egy rossz ollója, egy fogatlan felesége, aztán annyi gyermeke, mint a rostalika, még egyel több. Mikor ettek, mikor nem. Még puliszka is csak vasárnap telt, akkor is csak nagy ritkán. Egyszer mégis úgy esett, hogy a puliszkából megmaradt egy morzsa az asztalon, s hát annyi légy gyűlt rá, hogy ezek bizony az egész puliszkát is fölfalták volna. Megharagszik a csősz, hogy még a légy is őt koldusítja, s úgy lecsap a tenyerével, hogy egyszerre 20 légy maradt halva. Ennyi, gondolta a szőcs. Hát csak ugyanolyan erős ember volnék én. No, ezt igazán nem hittem volna. Hiszen akkor vivát, keresztúr! Menjünk, próbáljunk szerencsét! Mindjárt faragott egy táblát, s nagy öreg betűkkel ráíratta: 20-at egy csapásra. Nyakába akasztotta a táblát, s csak ugyan elindult világgá.
Eleget sírtak, rittak a gyermekei, hogy maradjon, ne menjen, mi lesz belőlük nála nélkül. A felesége sem különben, de a Szőcs olyan erősen el volt tökélve, hogy kötéllel sem lehetett volna otthon tartani. Erősen bízott, hogy a nagy vitézségével majd csak boldogul valahol a földkerekségén. Elindult hát, ment, mendegélt, s útközben egy rengeteg erdőbe ért. Erősen elfáradt, leheveredett egy kút mellé. Amint ott heverészne, odajön az ördög egy rettentő nagy bivajbőrrel, hogy vizet merjen abba. Meglátja a Szőcsöt, s a nyakában a táblát azzal az írással. Gondolja magában, ez ugyan erős ember lehet? Éppen jó volna nekem szolgának. Mindjárt köszönti is, mégpedig illendőképpen. Adjon Isten, földi! Adjon Isten, fogadta a Szőcs nagykurtán. Hát csak ugyanolyan erős ember volna kent, hogy húszat egy csapásra. Mi? Dünnyögte a Szőcs. Nem szegődnék be hozzám szolgának?
Már hogy ne, ha jó bért fizet.
Megalkuttak hirtelen. A Szőcs 3 esztendeig szolgál az ördögnél, fát, vizet hord, egyebet semmit sem csinál, s amikor az ideje kitelik, kap egy zsák aranyat. A vitéz Szőcs kezet csapott, azt mondta.
Itt a kezem, nem disznóláb, ördögatyám fia, ebb, aki megmásolja.
Azzal elmentek haza az ördöghöz, akinek éppen annyi gyermeke volt, mint a Szőcsnek, talán még több vagy kettővel. Ahogy hazaértek, az ördög fiúk egy cseppig megitták a vizet, s a Szőcsnek kezébe teregették a bivajbőrt, hogy hozzon vizet a kútról. Haj, szegény feje! Töprenkedett, tűnődött, hogy már most ő mit csináljon. Még az üres bivajbőrt valamiképpen csak el tudta cipelni a kúthoz, de vízzel tele! Meg sem tudná billenteni. Amíg így tűnődött, az ördögök megunták várni, és egyet utána küldöttek. Megijedt a szegény Szőcs, hogy már most mi lesz vele. Nagy ijegységében, hogy valamit csináljon, egy fával elkezdett ásni a kút körül. Kérdi az ördög, amikor odaért. Hát te mit csinálsz, vitéz Szőcs? Én bizony, felelt a Szőcs. Azt gondoltam, hogy minek járjak ki vízért minden nap. Egyszerre hazaviszem az egész kutat. Jaj, azt ne tedd, rimánkodott az ördög, mert vak az anyám, s még belé találna esni, inkább én hordok vizet helyetted. Hát, hiszen úgy jól van, mondta a Szőcs, s jó szívvel beleegyezett, hogy az ördög vigyen haza vizet. Másnap fáért küldötték a Szőcsöt, s megparancsolták, hogy egyszerre 3 ölet hozzon. Úgy bizony, de amikor elég volt abból neki 3 hasáb is. Törte a fejét, mit csináljon, de csak hiába törte, nem került ki abból okosság. Unalmában azt a rengeteg sok ölfát, ami csak levágva volt az erdőben, darabonként kezdette összekötözni. Az ördögök nem győzték várni, és megint egyet utána küldöttek. Ez éppen akkor ért oda, amikor a Szőcs kötözgette a fákat. Hát te mit csinálsz? Kérdi az ördög.
Mi? Csak nem járok ki minden nap az erdőtökbe. Egyszerre hazaviszem mind, ami van.
Ezt olyan nagy haraggal mondta, hogy a szegény ördög csak úgy meghőkölt a nagy ijegységtől. Rimánkodott, hogy az Istenért meg ne tegye azt, mert ha most hazaviszi, ami fa van, mind elégetnék, s a térre egy szál sem maradna. Ő inkább hazahordja apránként. Eközben az ördög belekapaszkodott egy nagy bükkfának a hegyébe, s húzta lefelé, hogy majd így kötözi tövéhez a fát. Amint húzza, elkiáltja magát.
Jaj, jaj, gyere hamar, vitéz Szőcs, fogd meg ezt az ágat, mert a nadrágom szíja elszakadt!
De már ezt nem tagadhatta meg a Szőcs, megfogta a fahegyét. Hanem abban a pillanatban, ahogy az ördög eleresztette, a fahegye visszacsapódott, s úgy eldobta a Szőcsöt, hogy az erdőnek éppen a túlsó szélén esett le egy bokor mellé. A bokorból kiugrik egy nyúl, megfutamodik, a Szőcs utána, s hogy nem, éppen az ördög felé futott a nyúl. A vitéz Szőcs úgy tett, mintha erősen mérgelődnék, s szitta a nyulat, mint a bokrot.
Hitvány állatja! Az egész erdőt keresztül ugrottam érte, s mégsem tudom elfogni! Nézzen oda az ember!
S vége hossza nem volt az zúgolódásnak. Otthon az ördögök összesúgtak, búgtak, s elhatározták, hogy még csak egy próbára teszik a vitéz Szőcsöt, ha akkor is kifog rajtok, kifizetik az egész bérét, s hazaküldik. Másnap a legerősebb ördöggel kiküldötték a mezőre, hogy tegyék próbára az erejét. Az ördög egy ostort s egy buzogányt vitt magával. Amikor a mezőre érnek, azt mondja az ördög.
No te vitéz Szőcs, mutasd meg, hogy milyen erős vagy. Hadlám, tudsz-e akkorát rittyenteni azzal az ostorral, mint én?
Jobb lesz, ha nem is adod a kezembe, mondotta a Szőcs.
Mert akkorát rittyentek, hogy a szemed kifordul attól.
Hát forduljon,
kötekedett az ördög.
Csak rittyents előbb, te,
bíztatta a Szőcs. Az ördög erre kezébe vette az ostort, s akkorát rittyentett, hogy a vitéz Szőcs ilyettében átesett a fején. Alig tudott feltápászkodni, hanem azért azt mondta.
No, ez ugyan nem volt valami erős rittyentés, ördögkoma, hanem most már takard el a szemedet, ha azt nem akarod, hogy kiforduljon.
Az ördög meggondolta, hogy annak bizony fele sem tréfa, s befogta a szemét. A vitéz szőcsnek sem kellett több. Hirtelen fölkapta a buzogányt, úgy fejbe teremtette az ördögöt, hogy 10 kád vizet öntöttek rá, míg föleszénkedett. No, mondta a szőcs, amikor nagy nehezen talpra állította az ördögöt. Ki tud nagyobbat rittyenteni, ördögkoma, he?
Te, nyöszörgött az ördög keservesen. Most csak menjünk haza.
Még csak most kerekedett igazi nagy ijegység az ördög familiájában, amikor meghallották a vitéz szőcs legújabb cselekedetét. Mindjárt teletöltöttek egy zsákot arannyal, s odaadták, vigye haza, hogy többet a színét se lássák.
De már azt nem teszem, pattogott a vitéz szőcs. Azt akarjátok, hogy itt hagyjalak. Hozzátok el a béremet is, különben itt maradok, míg a 3 esztendő ki nem telik.
De hiszen ettől jobban féltek, mint a tömjén füsttől. Inkább hazavitték a zsák aranyat, csak ott ne maradjon. A vitéz szőcs előre ment, s hamarabb hazaért, mint az ördög, ki az aranyat vitte utána. Hirtelen kiküldötte a feleségét a csűrbe, hogy a ketrecből töltsön meg egy zsákot polyvával, és éppen akkor jöjjön be vele, amikor az ördög is megérkezik. Akkor aztán dobja fel a zsákot a padlásra, s mondja, nézze, édes uram, tiszta színarannyal van tele, addig szolgáltam, amíg Kend oda járt. Az asszony csak ugyanúgy tette, hogy az ura mondta. Mikor az ördög látta, hogy ennek az embernek még a felesége is olyan erős, hogy egy zsák aranyat csak fellódít a padlásra, ilyettében ő is fellódította, s azzal úgy elszaladt, mintha a szemét vették volna ki. Vissza sem mert nézni, amíg az erdőig nem ért. Ott találkozott egy farkassal, s ez kérdi tőle. Hova futsz olyan lelkedből, ördögkoma?
Jaj, jaj, ne is kérdezd, farkaskoma! Vagytán nem hallottad hírét a vitéz szőcsnek?
Aztán elbeszélte, hogy mi minden vitéz dolgokat nem cselekedett az az ember.
Nagyot kacagott a farkas, hogy az erdő zengett, zúgott belé.
Amikor aztán magához tért a kacagástól, felbíztatta az ördögöt, hogy menjenek vissza a szőcshöz, vegyék el tőle az aranyat, hiszen az egy gyönge, semmi ember. Az ördög hitte is, nem is a farkas beszédjét, de mégiscsak ráállott, mert szerette volna visszakapni a zsákaranyat. Hanem azt kikötötte, hogy csak olyan formán megy vissza, ha egy jármot csináltatnak, s abban mind a ketten belefogódznak, mert attól félt, hogy a farkas cserben hagyja, ha majd szorul a kapca. A farkas nem bánta, teljék kedve az ördögnek. Jármot csináltak, beléfogództak, s úgy mentek a szőcs udvarába. Ott éppen javában játszottak a szőcs fiai, s amikor észrevették, hogy az ördög járomba fogódzva jön a farkassal, azt hitték, hogy a farkast is nekik hozza, elkezdettek hát kiabálni.
Né, né, az apám farkast is szolgált!
Egy másik gyermek meg azt kiáltja.
Az ördögöt cseresszük el, az ördögöt cseresszük el!
Hoj, megijedt az ördög szörnyűségesen, s aló neki vesdel magad, megfutamodott jármostul, farkasostul együtt. Eleget bátorította a farkas.
Ne fuss, te bolond ördög, ne félj, te bolond ördög!
Nem hallott az semmit, futott, ahogy csak győzte. Addig futott, míg a farkas fejjel egy fának szaladt, a járom pálcája eltörött, s ő szaladott tovább egymaga. Talán még ma is szalad. A vitéz szőcs megszabadult szépen ördögtől, farkastól, s még ma is boldogan él egész háza népével a temérdek sok aranyból.
Kedves gyerekek, ma a Vitéz Szőcs című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. A szentségek sorrendjében a házasság szentsége következik. Engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy egy kis bevezetőt fűzzek ehhez a szentséghez. Az első mindjárt egy érdekesség, az isteni véletlen, hiszen éppen a mostani 27. évközi vasárnapon, a B évben, a házasság fölbonthatatlanságáról szólt az evangélium, illetve a teremtés könyvét idézte az olvasmány. Azon kívül pedig leültem az előbb ide a mikrofon elé, és egy telefon szakította meg a dolgaimat, mert valaki fölhívott, hogy házasságot szeretne kötni a következő évben. Szóval olyan csodálatos az isteni gondviselés, irányítja az életünket sok apró csodával. A házasság szentsége döntést igényel, amiben pedig már régóta, mintha szűkében lennének a fiatalok. A modern korban kialakult egyfajta együttélés, amely valahogy fölöslegesnek tartja a házasság szentségét. Úgy gondolják, úgy vélik a fiatalok, tudják ők szeretni egymást enélkül, a papír nélkül is. Megjegyzem, hogy sokan nem csak egyházi házasságot, hanem világit, polgári házasságkötésen kötnek, pontosan ebből a szempontból. Legtöbbször azonban emögött egyfajta belső lázadás van a formák iránt, és egyfajta félelem van kötődés iránt. Ráadásul, és erre majd a szentséggel kapcsolatban szerintem többször kitérünk majd, félre értelmezik az Istennek az ajándékát, a házasságot, hiszen ez nem azt jelenti, hogy az ember csupán egy elköteleződöttséget vállal, hanem azt is jelenti, hogy az Isten segítséget ad az embernek, kegyelmet ad arra, hogy az ő kapcsolatuk valóban a szeretetnek a meleg ágya legyen. És akkor folytatjuk a szentség megfogalmazását a katekizmus szerint, mint ahogyan a többi szentségekkel kapcsolatban is tettük, segítségül hívva a Lyukátot is, és segítségül hívva a Katolikus Egyház katekizmusának a kompendiumát. A katekizmus a házassággal kapcsolatban az egyházi törvénykönyvet idézi, mégpedig az 1055-ös kánon első paragrafusát. Így ír az 1601-es pontban a katekizmus. A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házas felek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul. Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy bővebben fogjuk kifejteni ennek a kánonnak a tanítását, de már most meg kell jegyezni, hogy a házasság szentsége a felek javára van. Isten semmit sem akar az ember életében, ami ne az ember javát szolgálná. És hát a házasság a gyermekekre is irányul, erről is fogunk majd beszélni a szentség érvényességével kapcsolatban. Ez a hetedik szentség az állapotbeli szentségek közül az egyik az egyházi renddel kapcsolatban, vagy vele együtt. A következő pontban a katekizmus a házasság Isten tervében címmel beszél a házasságról. 1602-es pont. A Szentírás a férfi és a nő Isten képére történt teremtésével kezdődik, és a bárány mennyegzőjének látomásával fejeződik be. A Szentírás első fejezete beszámol arról, hogy az Isten megteremti az embert, férfinak és nőnek teremtette, azután megáldotta őket, és ezt mondta, szaporodjatok és töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá. A Teremtés könyvének első fejezetének 26.-27. verse beszél erről. A katekizmus által említett bárány mennyegzőjének látomása pedig a Jelenések könyvében a 19. fejezet 9. versében található. Mint egy házasság történik a mennyben, fejezi ki a katekizmus. Vagyis, és így folytatja a katekizmus, a Szentírás az elsőtől az utolsó lapjáig beszél a házasságról és annak misztériumáról, alapításáról és értelméről, melyet Isten adott neki, eredetéről és céljáról, különböző megvalósulási formájáról az üdvösség történetében, a bűnből származó nehézségeiről és megújításáról az Úrban. Krisztus és az Egyház új szövetségében. A katekizmus arról beszél tehát, hogy a kinyilatkoztatás elejétől a végéig mindig beszél a házasságról, hangsúlyozva az Isten által adott értelmét a házasságnak, az Isten által adott kegyelmet a házasságra, de egyben a bűnnek a hatását sem próbálja elrejteni, elfedni, hanem azt is bemutatja, hogy az milyen hatással van a házasságban. Idézzük most a Lyukátot ugyanerről a dologról. Így ír a 260 pontjában a Lyukát, amikor azt a kérdést teszi föl, miért teremtette Isten egymásnak a férfit és a nőt? A válasza pedig ez, Isten a férfit és a nőt egymásnak teremtette, hogy már ne ketten legyenek, hanem egy test. Így kell megélniük a szeretetet, termékenynek kell lenniük, és Isten jelévé kell válniuk, aki nem más, mint túláradó szeretet. A katekizmus pedig így fogalmaz az 1603-as pontban, a házastársi szeretet és élet bensőséges közösségét a Teremtő alapította és vette körül törvényeivel. Maga Isten a házasság szerzője. A házasságra szóló meghívás már a férfi és a nő természetében adva van, ahogyan ezek a Teremtő kezéből kikerültek. A házasság nem pusztán emberi intézmény, jól lehet, a századok során a különböző kultúrák, társadalmi struktúrák és szellemiségek szerint számtalan változáson ment keresztül. E változások nem tudták felettetni a maradandó és általános vonásokat. Ennek az intézménynek a méltósága ugyanis nem azonos fényességgel ragyog mindenütt, itt a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióra utal a katekizmus. Visszatérve a katekizmusra, de minden kultúrában él a házastársi egység értéke iránti érzék. A személy, valamint az emberi és keresztény közösség üdvössége szorosan összefügg a házastársi és a családi közösség jó állapotával. Kedves rádió hallgatók, ez az idézet szintén a Gaudium et Spes, a II. Vatikáni zsinat dokumentumából való 47. pontjából. Vagyis az ember közössége, az üdvössége összefügg a házasság szentségének méltóságával, annak megélésével. Kedves rádióhallgatók, innet folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,